Lassan már 8. hónapja tart az orosz-ukrán háború, több nagy részre osztható már ez a komoly konfliktus, amely egyrészt alacsony becslés szerint is több tízezer ember halálát okozta mindkét oldalon idáig. Volt egy nagy támadás három oldalról, még a háború elején Kijevet próbálták az oroszok elfoglalni, aztán keletről próbáltak benyomulni, illetve a korábban elfoglalt két régióból. Kijev felől végül visszavonultak, nem sikerült a fővárost elfoglalni, a másik keleti támadást is abba hagyták, a délkeletit viszont nem, és egy ideig itt sikereket értek el, csak hogy elindult már nagyjából egy másfél-két hónapja egy ukrán ellentámadás, amely sikeres. Rendkívül sok felvételt látni egyébként az interneten arról, hogy milyen harci cselekmények vannak, néhol ezeket nehezen lehet hitelesnek nevezni. Sokszor látja azt az ember, hogy az ukránok tesznek fel videókat, kevesebb orosz videó kerül fel, vagy lehet, hogy inkább a Telegram csatornára, nem a Twitterre. Minden esetre az is biztos, hogy egyfajta ilyen dezinformációs háború is zajlik a térben, és nehéz felmérni egyébként, hogy valójában mennyire állnak rossz az oroszok, mert azt most már elismerik, hogy abszolút nem úgy állnak, mint ahogy azt tervezték. Ez vajon tényleg a haditechnikájukkal van összefüggésben, tehát túl lett becsülve az orosz haditechnika minősége, vagy inkább vezetési problémák vannak, vagy mindezek egyszerre? Kérdezem Dajkó Ferenc Dánielt, a növekedés.hu munkatársát, akivel folytatjuk a beszélgetést, szóval te hogy látod?
Valószínűleg mindezek egyszerre, talán ez a legjobb válasz, bár ahogy mondtad, nagyon-nagyon nehéz felmérni, hogy pontosan mi zajlik a háborúban, és hogy mi is az oka az orosz problémáknak. A haditechnika az biztosan nagyon komoly problémákat okoz. Azért az elmúlt években sokszor keringtek az interneten információk, hihetetlen fejlett orosz tankokról, itt most az armatára gondolok, vagy éppen olyan vadászrepülőgépről, ami tényleg akár lopakodó képességekkel rendelkezik. Szó volt róla, hogy milyen fejlett légvédelmi rendszere van Oroszországnak. Ezek azt az érzést keltették, hogy Oroszország sokkal fejlettebb haditechnikailag, mint amit most a háborúban megmutatott. Olyannyira, hogy egyébként a nyugati elemzők is gyakran elhitték, hogy az orosz haderő fejlettebb. Én nem azt mondom, hogy ezek az eszközök nem léteznek, mert valószínűleg léteznek, inkább a darabszámukkal lehet probléma. Nincs valószínűleg olyan darabszámban, nem áll a rendelkezésére az orosz hadseregnek modern eszköz, mint amennyit eredetileg sejteni lehetett, és nem tudnak annyit kivinni a harctérre, mint amit szeretnének, vagy egyszerűen nem is viszik ki a harctérre.
Ezt akartam kérdezni, hogy kiviszik ezeket? Mert
nagyrészt nem. Tehát armatát én úgy tudom, nem is láttunk én még sem. T-14 armatát, úgy tudom, nem is láttunk még a harctéren, mint ahogy a fejlett orosz vadászgépekből is csak elvétve. Igazából nagy részt öreg MiG-29-eseket látni, vagy még azt sem. Itt már eleve felmerül az, hogy már a legelején sem sikerült megteremteniük a légi fölényt, és ez végig rányomta a bélyegét a háborúra. Nem sikerült megsemmisíteniük az ukrán légvédelmet, tehát már ez rányomta a bélyeget a háborúra, és hát a drónok terén is elmaradásba voltak. Ami itt nagy változást okozhat, hogy nyilvánvalóan ezzel az orosz haderő sokkal felszereltebb volt, mint az ukrán a háború elején, és fejlettebb is volt. Itt a nyáron, ami a fő változást okozhat, az, hogy addigra nagyon nagy mennyiségű nyugati haditechnikai eszköz futott be az ukránokhoz. És talán amit láthatunk, ami egy nagyon érdekes tanulság ennek a háborúnak, és ez az oroszok számára elég ijesztő lehet, hogy a nyugati fegyverek egyszerűen klasszisokkal fejlettebbek, mint az oroszok. Nem volt, hál' Istennek, az elmúlt évtizedekben lehetőség, hogy összemérjék ezeknek az eszközöknek a tudását, és remélhetőleg most megint majd egyszer egy olyan időszak következik, amikor hosszan nem lehet összemérni ezeknek a képességeit, de most az ukrajnai háborúban azért találkoznak nyugati fegyverek, fegyverrendszerek, orosz fegyverrendszerekkel, és itt látható, hogy Egyszerűen a nyugati fegyvergyártás valószínűleg azért, mert piaci alapon működik, sokkal nagyobb forrás áll a rendelkezésére. Itt azért összehasonlít a NATO országoknak összehasonlíthatatlanul több forrása van fegyverfejlesztésre, mint az oroszoknak. Amerikának egymagában sokkal több forrása van, mint az oroszoknak fegyverfejlesztésre, és ez látszik a fegyvereknek a minőségén, a képességein, a tudásán. Itt például most zajlik egy tüzérség, rendszeresen mondják, hogy zajlik egyfajta tüzérségi háború az oroszoknál, a Ukrajnában az oroszok és az ukránok között, és amiket nyugatról most már szép számmal kaptak tüzérségi eszközöket az ukránok, akár a panzerhojbicokra gondolunk, akár a francia Cézár lövegekre, akár az amerikaiaktól kapták az M777-eseket.
Vagy a HIMARS rakéta sorozatokat.
Vagy a HIMARS rakéta, igen, igen, igen. És ezek egyszerűen fejlettebbnek bizonyultak, mint az oroszok által használ. Most akár, hogyha a HIMARS-t mondjuk, azért az oroszok a mai napig olyan rakétasorozatvetőket használnak, amik évtizedes lemaradt, a hidegháborúnak a kezdeti szakaszából származnak, nem tudják egyszerűen felvenni se hatótávolságra, se pontosságra, se semmilyen, se megbízhatóságra, se semmilyen szempontból a versenyt az ukránok által, az ukránok számára szállított tüzérségi fegyverekkel, és például itt a tüzérségi fölénye az orosz haderőnek most megszűnt, alább hagyott, lehet, hogy számban most is több tüzérségi lövegük van, de minőségre nem tud tudják feltétlen viszonozni az ukránok által kapott fegyverekből kibocsátott tüzet. Nem tudják mindig viszonozni az ukránoknak a tüzeit. Ez az egyik.
Mi az, ami egyébként szerinted az oroszokat egyébként hátráltathatta a fejlesztésben? Nekem most az egy dolog, hogy mikor készültek azok a fegyverek, amiket használnak, nyilván persze az sem mindegy, de azért régi fegyvert is lehet összeszedetten használni, gondolom én, ha mondjuk a műholdas felderítés, ha a drónok által végzett felderítés olyan, és hogyha mondjuk informatikailag komoly eszközök állnak a katonák rendelkezésére, röviden tudják, mikor kell, hova és azonnal tüzet zúdítani, és állítólag ez nagyon jól működik az ukránoknál, és állítólag Elon Musk cégét kaptak például internetes, műholdas internetes hozzáférést is ahhoz, hogy ezek az azonnali információs rendszereik jól működjenek. Más kérdés, hogy állítólag Elon Musk az elmúlt napokban, mintha ezt egy kicsit nem hozzáférhetővé tette volna a Starlink rendszer.
Igen.
Szóval, hogy ebbe lehet, hogy lesz változás, és egy furcsa fordulat, de mindez ideig ez működött. Hogy az oroszoknak nincsenek hasonló rendszereik?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Az ukránoknak biztosan lehet tudni, hogy akár a Harkovi ellentámadásnál rendelkezésre álltak olyan műholdas adatok, és igen, ebben Elon Musknak nagy szerepe lehetett, de hát arról lehet tett hallani, hogy az amerikai és a brit hadvezetés is bocsájtott információkat az ukránok rendelkezésére, és segítettek is nekik megtervezni ezt az ellentámadást. Tehát igen, ez valóban így van, hogy az ukránoknak ez nagy erő, nagy előnyt jelent. Ez egy nagyon érdekes dolog. A oroszoknál a mikrocsip gyártás az problémákba ütközött. Ez mint iparág az oroszoknál, a mikrocsip gyártás, ez nem egy különösebben fejlett dolog. Nagy részt importra szorulnak, nagyon-nagyon nagy részt. És a krími háború óta olyan korlátozások alá esik Oroszország, hogy nem tud nyugatról importálni mikrocsipeket, és ez elvileg a fegyvergyártásban pont ezen a téren komoly hátrányokat okozott nekik. Műhold rendszerei elvileg az oroszoknak is vannak, és akkor talán itt jöhet egy rossz tervezés, egy elhibázott stratégia, mert elvileg vannak az oroszoknak olyan műholdrendszereik, amikkel látniuk kéne az ukrán csapatok mozgását, és tudniuk kéne, hogy mire számíthatnak. Mégsem látjuk ezt. Itt biztos, hogy az is benne van, hogy például akár a tüzérségi eszközökre visszatérve, egy mai modern tüzérségi eszköz az rendszerbe, hálózatszerűen tud működni. Van egy központi tűzvezető rendszer, van egy központi irányító rendszer, ezekhez a járművek tudnak csatlakozni, és tulajdonképpen a hadvezetés az tudja egyszerre irányítani a csapásokat. Na most az a baj, az elavultabb ilyen 70-es évekbeli technikánál ez azért kevésbé áll rendelkezésre, tehát még hogyha tudják is az adott információt, nincs olyan gyors adattovábbítás, nincs olyan gyors kommunikáció ezekkel az öreg elavult eszközökkel, nem feltétlen valós időben kapják meg ugyanazokat az információkat, tehát biztos, hogy ez is benne van. És akkor ez a felderítésnél, és az oroszoknak valahogy a felderítés a legelejétől kezdve gyengén ment. Itt amúgy a dróntechnika, pont amit mondtál, abban elég nagy lemaradásban vannak az oroszok, mert ezt most úgy tűnik, hogy talán behozhatják az iráni drónokkal. De itt is a mikrocsipek hiánya vezethetett az orosz lemaradáshoz a drónok terén is.
Még így röviden... Látni lehetett egyébként most már olyan, sőt, hát a híradóban, az orosz híradóban leadták ilyen felvételeket, hogy elkezdtek T-62-es harckocsikat felújítani, azokat modernizálni, és így próbálnak meg eszközöket pótolni. Aztán a jóik tudja még persze, hogy milyen raktárakból, vagy honnan kerülnek majd elő eszközök, de közben zajlik egy nagyon komoly mozgósítás is. És hát azért van olyan szakértő, aki óvaint attól, hogy azért, mert vannak egyébként nagyon komoly részleges ukrán sikerek, azt gondolja valaki, hogy az orosz haderőt már megverték. Szóval látsz-e olyan időpontot, vagy időablakot, ameddig, hogyha az orosz hadsereg kitart, akkor jöhet egy fordulat, vagy nagyon úgy tűnik, hogy akármit csinálnak, egyszerűen súlyos technikai és irányítási lemaradásban vannak?
Én inkább azok közé tartozok, akik úgy gondolják, hogy nem szabad leírni az orosz hadsereget. Tehát mind a mellett, amit most elmondtam, hogy komoly problémáik és lemaradásaik vannak, mind a mellett úgy gondolom, hogy nem szabad leírni. Egy NATO kontra Oroszország face-to-face nyílt háború nem kérdés, hogy mivel zárulna. Jó, most eltekintve egy szörnyűséges atomapokalipszistől, de egyszer sokkal erősebb a NATO. Viszont most ugye egy Ukrajna, mégiscsak egy ukrajnai háborúról van szó, akármennyire is támogatják nyugati országok fegyverrel. És úgy gondolom, hogy Oroszország bárhogy is, de sokkal erősebb, mint Ukrajna, akármi zajlik most a hadszintéren, és akármilyen strukturális problémák is vannak az orosz háborúban. Most a tél nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy mit fog hozni. Sokan nagyon csodálkoztak már a háború kirobbanásakor, hogy Putyin februárig várt, és nem az igazi vad ukrajnai tél kellős közepén, akár mondjuk decemberben, karácsony környékén indított meg egy háborút. A tél sokkal-sokkal nehezebb. Nyilván nehezebb a támadást is kivitelezni, de nem szabad elfelejtkezni arról, hogy még Oroszországban a hátország az tulajdonképpen egy nyugalmas terület, ahol az emberek relatíve normális körülmények között élnek, addig Ukrajnában tragikus állapotok uralkodnak. Most láthatóan támadják az oroszok az ukrán infrastruktúrát, erőműveket, távvezetékeket, hasonlókat. Hogyha ezekben elegendő kárt okoznak, akkor Ukrajnában brutális tél vár a lakosságra. Bárhogy is alakulna a háború menete, vagy bárhogy is alakulnak a frontok, arra nem látok esélyt, hogy most az ukránok itt elkövetkező két hónap leforgása alatt kiverik az országukból az oroszokat, akármi is történik. Márpedig, hogyha ez nem történik meg, akkor úgy mennek neki a háborúnak, hogy a lakosság szörnyűséges szenvedéseknek lesz kitéve a télen. És ez egy olyan pont lehet, ami akár fordulatot hozhat a háborúba, mert akkor, hogyha szenved a lakosság, akkor a morál sem lesz olyan, az utánpótlás sem lesz olyan, elkezdő meggyengülni az ukrán ellenállás. Szerintem Oroszország is játszik valamilyen szinten erre. Ha meg tudja oldani az orosz fél, hogy normálisan normalizálja az utánpótlását az orosz csapatoknak, felkészíti őket a térre, megfelelő felszereléseket kapnak a térre, majd meglátjuk, hogy ezt sikerül-e kivitelezniük, mert azért eddig ebben nem remekeltek. Akkor ott azért akár fordulat is állhat be a háborúba, nyilván ez teljesen jóslat. Most én azért ezektől az iráni drónok is szerintem egy érdekes technikai újdonságot jelentenek, mert a drónok nagyon is fontosak a háborúban. Nem szabad abba a hibába esni, hogy azt higgyük, hogy a drónok mindent eldönthetnek, de nagyon is számítanak. Most ez a ugyanúgy, mint hogy oroszoknak a tüzérségi fölénye megszűnt a nyáron, most az ukránoknak a drónok béli fölénye látszik megszűnni az iráni drónok által, biztos, hogy ez is sokat fog számítani, illetve az oroszok most sokkal agresszívabban használják a rakétáikat, ennek számítania kell, illetve a mozgósítás is. Azért létszámban az ukránok eddig nagyobb létszámú harcoló alakulatot tudtak kiállítani az orosz támadók ellen, most azért ebbe is lehet egy változás, úgyhogy nem szabad ezt még leírni.
Dajko Ferenc Dániel, a növekedés.hu munkatársát hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen, szép napot és jó hétvégét kívánok a hallgatóknak is, és neked is!